Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm a hallgatókat a tudomány mai állása következő részében. A szerkesztő műsorvezetőt Nádas Gyulát hallják. Először a tartalomról címszavakban. Matuzsálemi korú kutyákat tanulmányoztak magyar tudósok. Önjáró robot töltheti a jövőben az elektromos autókat. Két újabb felfedezéssel is sikerült igazolni Einstein relativitás elméletét. Rájöttek a csillagászok az Oumuamua rejtélyére. Szoros barátságokat kötnek a flamingók. Elsőként azonban az ELTE munkatársainak eredményéről. Matuzsálemi kort megélt kutyákat tanulmányoztak magyar kutatók. Az ELTE etológia tanszékének munkatársai egy 22 és egy 27 éves kutyagénjeit elemezték, és olyan változásokat fedeztek fel, melyek a tudomány mai állása szerint átlagos élethosszú ebekben nem fordulnak elő. Azt írják, hogy minél tovább él valaki, a genetikai tényezők annál fontosabb szerepet játszanak az öregedésben, és a kimagaslóan idős egyedek genomjára jellemző, hogy az élettartamot növelő génváltozatokat halmozottan tartalmazza. Az egyetem munkatársai által készített és a közelmúltban megjelent tanulmányban leírják, hogy a két öreg kutya teljes genomi információját összehasonlították 850 olyan kutyáival, melyek élethossza átlagosnak mondható. A teljes genomi információ kinyeréséhez és elemzéséhez szuperszámítógépeket kellett használni, hiszen egy ebb genomja nagyjából 2,5 milliárd genetikai betűt tartalmaz, ráadásul mindegyiket duplán, vagyis összesen 5 milliárd betűt kellett a megfelelő sorrendben kiolvasni, összerendezni, hogy feltárják a két alanyban milyen genetikai variánsok vannak, és hogy ezek átfedésben vannak-e. Jónás Dávid bioinformatikus a tanulmány első szerzője közölte, 4 gén a génkifejeződés szabályozásával, így a sejtek alapvető funkcióinak finomhangolásával hozható kapcsolatba. Az elemzést lefutatták egy korábbi rendkívüli kort megélt embereket vizsgáló kutatás mintájára. Ez esetben kifejezetten azokra a génekre összpontosítottak, melyek az öregedéssel hozhatóak összefüggésbe, és a két matuzsálemi kutya esetében 24 ilyen variánst azonosítottak. A kutatás vezetője Kubinyi Enikő etológus pedig külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a környezetnek is fontos szerepe van a hosszú életkor megélésében. A kutatásban szereplő mindkét kutya vidéken élt, teljesen szabadon, és sok másik kutyával, valamint emberrel volt kapcsolatban. Csak úgy, mint a világ legöregebb kutyájának tartott Bluey. Az ausztrál ebb 29,5 évig élt. A két magyar társa közül az egyik, Buksi, egész életében nyers csirkét és háztáji maradékot evett, fiatalon pedig ürgékre, pockokra vadászott. A másik, Kedves, ugyanakkor ugyanazzal táplálkozott, mint az Ócsai állatotthon többi lakója. Az ELTE munkatársai most szeretnék megerősíteni kutatásuk eredményét, ezért a jövőben további 22 éven felüli kutyákat vizsgálnának meg. Szokatlan magasságban láttak tigrist Nepálban. A beszámolók szerint a kifejlett állatot egy vadfigyelő kamera filmezte le az erdőben 2500 méterrel a tengerszint felett Nepál nyugati részén. Az Erdészeti és Környezetvédelmi Minisztérium illetékese azt mondta, valószínűleg most láttak először tigrist ilyen magasságban Nepálban, hiszen ezek az állatok főleg a síkvidéken fordulnak elő. Hozzátette, hogy az észlelés örömteli esemény minden természetvédő és állatbarát számára. Indiában és Bhutánban ugyanakkor ennél már sokkal magasabban fekvő területeken is észleltek tigriseket, ami a szakértők szerint egyáltalán nem örömteli. Szerintük ugyanis a nagymacskák a klímaváltozás eredményeként mennek egyre magasabbra, míg mások úgy gondolják, hogy ez a jelenség a természetes élőhely és az egyre kisebb mennyiségben előforduló zsákmányállat miatt figyelhető meg. Skifibe illő robot töltheti az elektromos autókat a jövőben. Kína egyik elektromos autógyártó vállalata készített egy robotot, amely önállóan képes feltölteni az elektromos autók akkumulátorát, vagyis a töltéshez nem kellene odaállni a töltőoszlophoz. A sofőrnek csak annyi lenne a dolga, hogy miután leparkol, kinyitja a töltőegység fedelét, majd az okostelefonon megrendeli a szolgáltatást. A robot ezt követően a GPS adatok alapján odagurul, lézertapogatóval megkeresi a csatlakozót, majd gyors töltőjével feltölti az autót. Az autó helyett így a robotnak kell a töltőoszlopra csatlakoznia, két autó, mondjuk így, tankolása között. A rendszer kényelmes az autósoknak, ugyanakkor a kettős töltés a hatékonyság szempontjából nem a legjobb megoldás. Ahhoz ugyanis, hogy az önjáró robot feltölthesse az autókat, először saját magát kell a hálózatra csatlakoztatnia, így nagyobb az energiaveszteség is. A robot annak érdekében, hogy könnyebben tudjon manőverezni a parkolókocsik között, kicsi, és a saját akkumulátorával csak egy járművet tud feltölteni, majd újra a saját egységéhez kell gurulnia, ahol energiát kell vételeznie, hogy teljesíthesse a következő megrendelést. A szerkezet előnye viszont, hogy olyan helyen is tud gyors töltést biztosítani az elektromos járművel közlekedők számára, ahol a nagy kapacitású infrastruktúra még nem épült ki. A fejlesztő cég szerint ez a robot új lehetőségeket teremt, mellyel időt lehet spórolni. Azt mondják, hogy például egy autókölcsönzőben vagy egy szálloda mélygarázsában az ott hagyott autókat egy előre beprogramozott ütem szerint az eszköz minden éjszaka feltöltheti, így a sofőröknek nem kell azzal foglalkozniuk, hogy töltőhelyet keressenek.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Újabb lépést tettek a kutatók a környezetkárosítás ellen. A New York-i Rensselaer Politechnikai Intézet vegyészmérnökei megalkottak egy olyan membránt, melynek segítségével a széndioxidot metanollá lehet alakítani. Ez azért fontos, mert míg a széndioxid káros üvegházhatású gáz, addig a metanol egy sokoldalú vegyi anyag és hasznos üzemanyag termék is egyben. A New York-i tudósok feladata az volt, hogy a kémiai reakciót korlátozó vizet kiszűrjék a folyamatból. Ezt pedig olyan módon kell megtenni, hogy más fontos gázmolekulákat ne veszítsenek el közben. Az általuk kifejlesztett membrán tölti be ezt a szerepet úgy, hogy nagy sebességgel átengeri a vizet a nátrium ionokból és zeolit kristályokból álló apró pórusokon keresztül. Ezek alkotják azokat a nanocsatornákat, melyek megőrzik a gázmolekulákat. Az intézet professzora elmondta, a nátrium ionok csak a vizet engedik keresztül, a semleges gáz áthaladását viszont megakadályozzák. Hasonló membránok már korábban is voltak, de azok érzékenyek voltak az átszivárgó gázmolekulákra. Az újonnan kifejlesztett membránnal viszont ezeket a hibákat, szivárgásokat megszüntették. A kutatás vezető szerzője úgy fogalmazott, a víz eltávolításának köszönhetően több széndioxid alakul át, és ezáltal több metanolt lehet előállítani. Vagyis a felfedezés egyfajta áttörésnek nevezhető, mely javíthatja azokat a kémiai reakciótól függő ipari folyamatokat, ahol a víz a melléktermék. Most azon dolgoznak, hogy ami működik kicsiben, megvalósítható legyen nagyban is, így lehetővé téve annak felhasználását olyan ipari alkalmazásokban, ahol nagy tisztaságú metanolt állítanak elő. Hozzátették továbbá, hogy ennek a membránnak a segítségével további kémiai reakciók is fejleszthetők, ami ugyancsak hasznos lehet, hiszen az iparban sok olyan reakció van, amelyet korlátoz a víz jelenléte. Rendkívül vékony napelem forradalmasíthatja a kisebb elektronikai eszközök áramellátását. Egy nemzetközi kutatókból álló csoport bejelentette, hogy a hajszánál is vékonyabb napelemük fejlesztése már a kereskedelmi hasznosítás szakaszába léphet. Az újfajta napelem mindössze 3 mikrométer vastag, vagyis egy átlagos hajszál vastagságának tized részét sem éri el. A fejlesztők olyan eszközt akartak létrehozni, amely amellett, hogy nagyon könnyű, jól tűri a gyűrődést, vagyis a hajlítgatást, és elegendő teljesítménnyel szolgál ahhoz, hogy kismérete ellenére képes legyen feltölteni például a mobilokat, a viselhető okoseszközöket, bioszenzorokat, és akár az iparban is fel lehessen használni. A lehelet vékony napelem fólia hatékonysága mindössze 13%, ami bár elmarad a hagyományosnak nevezhető és a háztetőkre szerelhető panelek több mint 20%-os értékétől, ugyanakkor a szerves napelemek esetében már egy átlagosnál valamivel jobb eredményt jelent. A fejlesztőknek úgy sikerült kialakítaniuk az eszközt, hogy rendkívüli vékonysága mellett még tartós is. A teszteken 1000 hajlítás után az energiatermelő képességének 97%-át megőrizte, ugyanennyi kifeszítés és megnyújtás után pedig 89%-át tartotta meg. A nemzetközi kutatócsoport beszámolója szerint, ha kíméletesen bánnak vele, akkor a napelemfólia sokáig kiszolgálhatja a felhasználóját. A tesztek alapján azt állítják, hogy 2,5 év alatt a teljesítményének csökkenése minimális, és a számításaik szerint a teljes hasznos élettartama körülbelül 11,5 év. A kutatók szerint az új típusú napelem már készen áll a kereskedelmi célú felhasználásra, és azt mondják, egy puffer akkumulátorral együtt ki lehetne vele váltani a hagyományos hálózatról tölthető akkumulátorokat. Einstein általános relativitás elméletét igazolták japán tudósok, és bebizonyították, hogy az idő gyorsabban múlik a magasban, mint a Föld felszínéhez közel. Albert Einstein általános relativitás elméletében megjósolta, hogy az órák lassabban járnak az erős gravitációs mezőben, mint ott, ahol ez gyengébb. Vagyis nagyobb magasságban, ahol a Föld tömegvonzása már kisebb, gyorsabban telik az idő. A japán kutatókból álló csoport 2018. októberében kezdte a kísérletet. Miniatűrizálták az optikai rácsos órákat, és kettővel folytatták le a kísérletüket. Az egyiket mindössze 3,6 méter magasan helyezték el, a másikat viszont a Szigetország fővárosában, Tokióban, a világ legmagasabb adótornyában, a Skytree adótoronyban 456,3 méter a tengerszint fölött. A tanulmányban azt írják, a kísérlet igazolta Einstein elméletét, hiszen egy heti átlagban a 456 méter magasságban lévő óra szerint egyetlen nap 4 nanoszekundummal hamarabb telt el, mint amit a másik, a Föld közelében elhelyezett óra mutatott. A folytatásban szó lesz egy másik felfedezésről, mely ugyancsak Einstein elméletét igazolja. Maradjanak velünk, már is folytatjuk.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Csillagászok igazolták Einstein relativitás elméletét. Az Európai Déli Megfigyelő Intézet munkatársai az S2 jelű csillagot figyelték meg 2,5 évtizeden keresztül. Ez a csillag a tejútrendszer központjában a Sagittarius A szupernagy tömegű fekete lyuk körül kering. A tudósok feljegyzései szerint a csillag pályája rózsaformájú. Bár Newton gravitációs elmélete szerint ellipszis alakú pályán kellene keringenie, így viszont Einstein relativitás elméletét sikerült újfent bizonyítani. Az ugyanis kimondja, hogy két egymás körül keringő égitest kötött pályája nem zárt, ahogy Newton gravitációs elmélete mondja, hanem a mozgás síkjában elfordul. A kutatók ezt először a nap körül keringő Merkur esetében figyelték meg, és ezzel első alkalommal sikerült bizonyítaniuk a relativitás elméletet. Most egy évszázaddal később ugyanezt észlelték és vizsgálták a csillagászok a Sagittarius A körül keringő csillagnál. A szupermasszív fekete lyuk tömege 4 milliószor lehet nagyobb a napénál, és ezt is megerősítette az S2 jelű csillag megfigyelése. Az S2 alig 20 milliárd kilométerre közelíti meg a Sagittarius A-t, ami a Föld és Nap közötti távolságnak 120-szorosa, és a tudomány mai állása szerint jelenleg nem ismert olyan csillag, ami ilyen közel kerülne a fekete lyukhoz. Az S2 16 év alatt kerül meg a Sagittarius A-t, és amikor legközelebb van hozzá, a fénysebesség majdnem 3%-ára gyorsul. A megfigyelésről készült tanulmány szerint a csillagok és a bolygók többségének pályája nem kör alakú, vagyis egyszer közelebb, egyszer távolabb kerülnek attól az égitestől, amely körül keringenek. Az S2 fekete lyukhoz legközelebb lévő pályája ugyanakkor minden fordulatnál változik, és így lassan rózsaformát alkot. A csillagászok mérései igazolják Einstein relativitás elméletét, amely pontosan meghatározza, hogy a pálya miként változik. Éppen 30 éve dolgozik a világűr megfigyelésén a talán legismertebb és legnépszerűbb űrteleszkóp, a Hubble. Az eszközt 1990. április 24-én indították el a Földről és állították bolygó körüli pályára. Nevét Edwin Powell Hubble-ről, a 20. század egyik legnevesebb csillagászáról kapta. Hubble-nek köszönhetjük azt a felfedezést, hogy a spirálködök éppen ugyanolyan galaxisok, mint a tejútrendszer, csak nagyon messze vannak. Ő fedezte fel azt is, hogy a csillagok távolodnak tőlünk, és a sebességük egyenesen arányos a távolságukkal. Ezt nevezték el később Hubble-törvénynek, és ennek nyomán dolgozták ki a tudósok az ősrobbanás elméletét. A 30 éve a Föld körül keringő űrteleszkóp a közeli infravörös, látható fény és ultraébolya tartományban fürkészi az univerzumot, és milliónyi felvételt készített már a többi között kisbolygókról, üstökösökről, szupernovákról. Éppen ezért az űrkutatásban forradalmi változást hozott, és az általa készített felvételeket több ezer tudományos publikációhoz használták fel, noha az indulása nem volt éppen zökkenőmentes. A Hubble, mire elkészült, 4,7 milliárd dollárba került, pedig eredetileg csak 400 milliót akartak rákölteni. Így aztán érthető, hogy komoly kritikákat kapott mind az amerikai, mind az európai űrügynökség az űrteleszkóp első felvételei után. A távcső ugyanis nem tudott rendesen fókuszálni egy rendkívül apró egyenetlenség miatt. A 2 méter 40 centi átmérőjű főtükör felületét ugyanis, mondjuk így, félrecsiszolták. Ennek mértéke egyébként csak 2,2 mikrométer volt, miközben egy emberi hajszál vastagsága 50 és 200 mikrométer között van. Ez a szó szerint hajszálnál is vékonyabb eltérés azonban katasztrofális képeket eredményezett, így a problémát minél előbb orvosolni kellett. Addig, amíg a Földön kidolgozták a megoldást, a teleszkópot a távoli csillagok megfigyelése helyett a naprendszer bolygóira irányították. Ezek esetében a képalkotás hibája elhanyagolható mértékű volt. A szakembereknek az elkészült képek alapján sikerült visszafejteniük a problémát, és rájöttek, hogy a tükör melyik részén van a hiba. Az első szervizküldetés 3,5 évvel a felbocsátás után volt 1993. decemberében. Ekkor az űrhajósok elhelyeztek a szerkezetben egy korrekciós lencsét, így onnantól a Hubble úgy tudott működni, mint ahogyan eltervezték. Az elmúlt 30 évben számos felfedezés köthető hozzá, és rengeteg adattal szolgált a csillagászoknak és tudósoknak. Az 1,4 millió megfigyelés alapján már több mint 17 ezer tudományos cikk született. A három évtizede a világűrben keringő Hubble után egy másik űrtávcsőről lesz szó, amely azonban még épp csak teljesítette 3 hónapos tesztidőszakát. Várom Önöket a folytatásban is.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Naprendszeren kívüli bolygókat vizsgál a Keops névre keresztelt űrtávcső. Az eszköz, melyet az Európai űrügynökség és Svájc közösen fejlesztett ki, a 3 hónapig tartó tesztidőszakot sikerrel teljesítette. Vagyis elkezdődhet a 3 évig tartó program, melyben a naprendszeren kívüli bolygókat tanulmányozzák a segítségével. A beszámoló szerint a negyedéves próbában jellemzően a Hidra csillagkép egyik csillagát, illetve a Sextans csillagkép egy bolygórendszerét vizsgálták meg, és az űrteleszkóp a várakozásokat meghaladó minőségben készített felvételeket, vagyis minden korábbinál pontosabb méréseket lehet vele végezni. A csillagászok a Keopsszal 100 exobolygót vizsgálnak majd meg alaposan, hogy kiderítsék, van-e közöttük olyan bolygó, amely alkalmas lehet a földi értelemben vett élet fenntartására. A kutatást vezető Berni Egyetem azt közölte, hogy az Európai űrügynökség átadta a küldetés irányítását az intézmény által létrehozott konzorciumnak. Ebben 11 európai ország 30 tudományos intézményének kutatói, tudósai, mérnökei dolgoznak, köztük pedig ott vannak a magyar csillagászok és szakemberek is, akik nem csak az űrteleszkóp megépítésében vállaltak szerepet, hanem a tudományos munkából is kiveszik a részüket. Most még egy hír a világűr megfigyeléséről, és egy egyelőre még csak papíron létező teleszkópról. Szokatlan és rendhagyó elképzeléssel állt elő a NASA, a Hold egyik kráterét teleszkóppá alakítanák. Az amerikai űrügynökség egyik munkatársa dolgozta ki a koncepciót, és azt mondja, ha megvalósulna, akkor a távcsővel olyan vizsgálatokat lehetne elvégezni, amelyekre a Földön nincs lehetőség. A munkához első körben találni kellene egy olyan krátert a Holdon, amelyik alkalmas lenne arra, hogy kialakítsanak belőle egy óriási űrtávcsövet. Óriásít, hiszen a terv szerint a szerkezet legalább 1 kilométer átmérőjű lenne. A teleszkóp működéséhez nem volna szükség emberre, így a NASA munkatársai szerint az űrügynökség nagyon sok pénzt tudna megspórolni. Egyelőre viszont még azt sem lehet tudni, hogy van-e a Holdon a kivitelezéshez alkalmas kráter, ráadásul a távcsövet rögzíteni is kellene. Az ötletgazda és csapata azt mondja, ezt megoldhatnák a holdjáró robotok, melyek az űrtávcső 4 pontjához erősített drótkötélhúzalokat kifeszítenék. Ha megvalósulna az elképzelés, akkor a Holdról olyan űrbéli vizsgálatokat tudnának elvégezni, melyre máshonnan nem lenne mód. Hosszú idő után ismét embert küld a NASA a világűrbe az Egyesült Államok területéről. Erre majdnem 10 éve nem volt példa. Az amerikai űrügynökség 2011 óta orosz rakétákkal küldi fel saját asztronautáit a nemzetközi űrállomásra. Most ismét amerikai földről, a floridai Kennedy űrközpontból indítják útnak a legénységet, de ezúttal sem a NASA teszi ezt meg. Helyette a SpaceX nevű magánvállalat kapott lehetőséget rá, hogy a saját tervezési űrrepülőjével, a Crew Dragonnal vigye fel az űrállomásra az embereket. A Crew Dragon pedig ugyancsak a SpaceX saját rakétája, a Falcon 9 repíti majd a magasba. A történelem során eddig még egyetlen magáncég sem kapott engedélyt arra, hogy a NASA űrhajósait szállítsa. Az asztronauták a tervek szerint május 27-én indulnak útnak, ráadásul ugyanabból a kilövő állásból, amelyből az Apollo küldetések is elstartoltak. Rájöttek a csillagászok az Oumuamua rejtélyére. A szivarformájú kőzet még 2017-ben haladt át hatalmas sebességgel a naprendszeren, és tavaly októberben derült ki róla, hogy csak a magja körülbelül 1 kilométer sugarú. Az egyik brit lap azt írja a tudósok elmondása alapján, hogy az égitest egyik jellegzetessége, hogy nincs körülötte sem por, sem gázburok, amelyet az üstökösök bocsátanak ki, miközben felmelegednek. A szakértők úgy tartják, a valószínűsíthetően egy másik bolygórendszerből érkező Oumuamuát a vízgőz és más gázok elvesztése gyorsította fel. Ez az üstökösöknél megfigyelhető, de az aszteroidáknál nem, ezért a tudósok áruhába bújt üstökösnek nevezték az égitestet. A szakértők szerint 2 elképzelés lehetséges az égitest létrejöttére. Vagy egy üstökösből alakult ki, vagy egy földnél többször nagyobb bolygóból. A csillag, amely körül formálódott, feltehetően egy fehér törpe, vagyis kisebb és sűrűbb, mint a nap. A naprendszerbeli szokatlan gyorsulására az lehet a magyarázat, hogy az anyacsillag a közelében a felszínen lévő illékony anyagok elveszhettek, majd a felszín alatt megmaradt vízjeget később a forróbb naphője felolvasztotta. A naprendszeren gyorsan áthaladó objektumot 2,5 hónapig tudták megfigyelni, és már nem láthatják többé. 2018-ban pedig hivatalosan is üstökösnek nyilvánították. Az űrkutatásról szóló hírek után visszatérünk a Földre. Előbb egy madárról, majd egy majomféléről és egy vízi organizmusról is szó lesz majd. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Szoros barátságokat kötnek a flamingók, erre jöttek rá brit kutatók. A közelmúltban publikált tanulmányuk egy 5 évig tartó kutatás eredménye, és kiderül belőle, hogy ezek a madarak hosszantartó kapcsolatokat alakítanak ki egymással, és elkerülik azokat az egyedeket, amelyekkel nem szimpatizálnak. A szakértők 2012 és 2016 között követték figyelemmel a rózsás, a karibi, az andoki flamingók egyes csoportjainak útját, valamint viselkedését. Mindegyik kolónia minimum 20, maximum 140 madárból állt, és mindegyikben összetett társadalmi interakciókat figyeltek meg. A tudományos csoport egyik ornitológusa elmondta, jól megállapítható volt, hogy a flamingók jóval több időt töltöttek el azokkal, amelyekkel konkrét és közeli kapcsolatban voltak, vagyis mondhatni barátságokat kötöttek, és a véletlen laza kapcsolatok nem jellemzőek rájuk. Hozzátették, hogy ezek a madarak éveken át fenntartják a szoros köteléket a barátokkal. A kutatók megállapították, hogy az összetett kapcsolatrendszeren belül megvannak a párok, az azonos nemű barátok és a közeli barátok, melyek jellemzően 3-4 példányt számlálnak. A flamingók között vannak olyanok is, melyek csak a párjukkal töltik az idejüket, mások főleg a barátokkal vannak együtt, és akadnak olyanok is, melyek több egyeddel is barátkoznak, ha úgy tetszik, sok az ismerősük. Az ornitológus elmondta, ezek a madarak az emberekhez hasonlóan alakítják a kapcsolataikat. Ezek a kapcsolatok pedig rendkívül fontosak a flamingók számára ahhoz, hogy a vadonban képesek legyenek a túlélésre. A csábítás nagymesterei a hím gyűrűs farkú makik. Japán tudósok tanulmányozták ezeket az állatokat, és megállapították, hogy a gyűrűs farkú makik hímjei a párzási időszakban édes, gyümölcsös aromát kennek a csuklójukra, amely az ott lévő mirigyek váladékával keveredve jellegzetes illatanyagot hoz létre. Ez pedig felkelti a nőstények érdeklődését. A Tokiói Egyetem kutatócsoportja figyelte meg a hímek viselkedését. A csuklójuk összedörzsölésével felszabaduló illatanyagokat, főleg a területük kijelölésére, illetve a közösségben betöltött társadalmi státuszuk kihirdetésére használják. Ugyanakkor emellett van egy másik célja is, mégpedig a nőstények kegyeinek elnyerése. A Tokiói intézmény létesítményében élő makiknál megfigyelték, hogy a párzási időszakban a nőstények a szokásosnál nagyjából 2 másodperccel tovább szimatolják a hímeket. Ezért begyűjtötték a szükséges mintákat és kielemezték azokat. Az egyik tudományos honlapnak adott interjúban a tanulmány vezetője elmondta, bár a vadon élő állatok illatanyagai meglehetősen kellemetlen szagúak szoktak lenni, de a gyűrűs farkú makik esetében ez nem mondható el. A gyümölcsös aromájú szaganyaguk a nőstények számára igen kellemes. Ahogy fogalmazott, az illatra gyümölcsös, virágos aroma a jellemző. Korábban még nem látott méretű szuperorganizmust fedeztek fel a tenger mélyén. Ausztrália nyugati részén a Ningaloo-zátonynál vették videóra a telepes medúzák által alkotott szuperorganizmust. Az eddig ismert legnagyobb ilyen élőlény 40 méter hosszú volt, a most felfedezett viszont eléri a 45 méteres hosszúságot, melynek átmérője 15 méter. A telepes medúzák tulajdonképpen ragadozók. Nem egy óriási élőlényről van szó, hanem több ezer, de lehet, hogy akár több millió klónszerű egyedről, melyek fonalszerű alakot öltenek. Ugyanakkor úgy viselkednek, mintha egyetlen óriási élőlény lennének. Vagyis a kolónián belül mindegyiknek megvan a saját szerepe. Egyes organizmusok a rengeteg közül a vadászatban vesznek részt, mások megemésztik a táplálékot, és vannak olyanok is, melyeknek például a szaporodás a dolguk. Bár azt nem lehet pontosan megmondani, hogy a közelmúltban felfedezett ausztráliai szuperorganizmus mennyi erős lehet, de az Egyesült Államokban lévő Ashville-i Észak-Karolinai Egyetem egyik munkatársa szerint könnyen elképzelhető, hogy akár több száz éves is elmúlt. A műsor következő részében szó lesz úszó naperőműről, gyorsabb adatkommunikációról a Monteveresten, és arról, hogyan csökkenthető a születendő gyermek elhízásának esélye, ha várandóság közben az anyasporttól. Maradjanak velünk, nem sokára folytatjuk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
20 naperőművet építenek a Seychelles-szigeteknél. Az indiai óceánon lévő szigetállamban alakítják ki a világ legnagyobb vízenúszó naperőművét, mely a tervek szerint az ország energiatermelésének 2%-át adja. A beruházás júliusban kezdődik a szigetcsoport fő szigetén, Mahén, és összesen 13.500 darab panelt építenek majd egybe. Ezek 40.000 négyzetméternyi vízfelületet foglalnak majd el, írja az egyik tudományos portál. A megoldásnak számos előnye van a hagyományosan a földeken vagy háztetőkön elhelyezett napelemekhez képest. Egyrészt nem pazarolják vele a föld erőforrásait, és a vízi környezetet is kevésbé befolyásolják. Emellett nem kell földmunkákat végezni, árkokat ásni a kábeleknek vagy betontartó oszlopokat lehelyezni. A víz felülete nyitott, így egyáltalán nem vetül majd árnyék a panelekre, ráadásul a víz hatékonyan hűtheti az eszközöket. Ez utóbbi azért fontos, mert ha a napelemek hőmérséklete 1 Celsius fokkal csökken, akkor a kimeneti teljesítmény 0,5%-kal növelhető. Mindennek köszönhetően a vízenúszó naperőmű energiatermelése akár 10-15%-kal is magasabb lehet, mintha egy ugyanekkora erőművet a földeken vagy háztetőkön helyeznének el. A Seychelles-szigeteken nagy szükség van a megújuló energiaforrásokra, hiszen 97,5%-ban használnak fosszilis tüzelőanyagokat elsődleges energiaforrásként. Az ország tervei szerint 2030-ra szeretnék elérni, hogy az áramtermelésük 15%-a megújuló energiaforrásokból származzon. Forradalmasítják az adatkommunikációt a Monteveresnél. A föld legmagasabb hegyén a hegymászók alaptáborában ugyanis kiépítették az 5G hálózatot. Az alaptábor a 8848 méter magas hegy 5364 méteres magasságában található. A fejlesztés hatalmas ugrásnak számít, hiszen ott korábban csak 3G-s kapcsolat állt rendelkezésre. Azt még 2010-ben alakították ki, és a hegymászók jellemzően videótelefonálásra használták. Az új adótornyokat az egyik kínai szolgáltató telepítette a hegyre, közölte egy mobiltelefonokkal, okos eszközökkel foglalkozó honlap. Azt írják, hogy a kínai cég az 5G-s bázisállomásokon kívül 4G-s tornyokat is felállított, mindkettőből 3-at-3-at. Ehhez összesen 8 tonnányi eszközt és berendezést kellett felvinniük a több mint 5300 méteres magasságba. A tornyok működését folyamatosan biztosítják a hét minden napján 24 órában. A kínai szolgáltató tervei szerint az alaptáboron kívül a jövőben a Monteverest magasabban fekvő pontjait is lefednék az 5G hálózattal. Kisebb eséllyel híznak el a gyerekek, ha az édesanyja a terhesség közben rendszeresen sportol. Erre jöttek rá amerikai kutatók egy állatkísérlettel. A Washingtoni Egyetem egyik tudósa és hallgatója arról készített tanulmányt, hogy a várandóság alatti testedzés stimulálja a barna zsírszöveteket a magzatban. A barna zsírt jó zsírnak is szokták nevezni, és legfontosabb szerepe, hogy az energia égetésével hőt termel, míg a fehér zsírszövetet ezzel szemben nehezebb elégetni, és ez kapcsolódik az elhízáshoz. A folyamat megfigyeléséhez vemhes egereket használtak, és az utódok olyan táplálékot kaptak, mely energiában és kalóriában is gazdag volt. Azok az egerek, melyek anyja a születés előtt aktív volt, többet ettek, mint a kontrollcsoportban világra jött egerek, ugyanakkor a többlet energia ellenére kevesebbet híztak. A kísérletben résztvevő állatok szervezetében a testjúkhoz képest a barna zsír aránya nagyobb volt, és gyorsabban égették a fehér zsírt, mint a kontrollcsoport egerei. Vagyis a mozgás javította az anyagcseréjüket is, emellett pedig esetükben megnőtt a glükóztolerancia mértéke is. A glükóz intolerancia a cukorbetegség kialakulásának, és ezen kívül több más, a túlsúllyal összefüggő betegség egyik jele. Megfigyelték azt is, hogy a terhesség alatti testmozgás segíti az apelin nevű hormon termelődését, ami a barna zsír fejlődését és az anyagcserét támogatja. Miután a kontrollcsoport vemhes egerei kaptak ilyen hormont, az utódoknál annak pozitív hatásai jelentkeztek. A washingtoni tudósok szerint egy apelin alapú szer akár az elhízás ellenszere is lehetne. A mostani tanulmány egyedülálló a maga nemében, hiszen eddig csupán túlsúlyos anyák esetében vizsgálták meg a terhesség alatti testmozgásnak a magzati fejlődésre gyakorolt hatását. Azt már korábban is megállapították, hogy a terhesség alatti aktív életmód a születendő gyermek számára védelmet adhat az anyagcserezavarok és az elhízás ellen. Most azonban bebizonyították, hogy még az egészséges és normál testsúlyú édesanyák esetében is pozitív változást eredményezhet az utód számára a rendszeres testmozgás. Híreinket, témáinkat megbízható tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallották. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
a lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!